A mai napra vezérfonalba vagy áhítatba kijelölt téma fölírva látható a táblán, ez pedig a válás nem megoldás Isten szemében. Valamilyen házasság hete kezdődött ma, vagy a jövő héten lesz, és gondolom, hogy a házasság témakörét járják körül akkor a vezérfonalba a szerkesztők, és azt hiszem, hogy akár utána vagyunk a házasságnak, akár benne vagyunk, akár előtte, ez egy nagyon fontos téma, hiszen az életünkben egy nagyon jelentőség teljes kihatása van a házasságnak. Szia Csilla, gyere nyugodtan.
Hello.
Gyere.
Én szokásomhoz híven most is szeretném felolvasni azt a szakasz, nem volt jó a nyomtatom, úgyhogy le kellett írni, ami a mai napra ehhez a témához a vezérfonalba megvan írva. Ez egy kicsit... Én próbáltam hívni Piroska néni, de nem vettem már föl, mert lehet, hogy eljött otthonról, vagy nem tudom. Piroska néni próbáltam hívni a mobilján, de már nem vettem olyan 20 körül, vagy 25 körül, hogy esetleg tessék elhozni. Mindegy, leírtam, nem tartott sokáig. A lényeg az, hogy közben gondolkozzunk és gyűjtsünk gondolatokat, amíg hallgatjuk a gondolatait a vezérfonal írójának. A válás nem megoldás Isten szemében. Lukács 16:14-18. Először is felolvasom ezt az igét. Lukács 16:14-18. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették. Azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz el, házasságtörő. És aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Ez volt az ige. Ehhez a következő gondolatok fűződnek. Miért válnak el egymástól a házastársak? Lehetnek kedves emberek, akik nemrég nagy reményekkel fogadtak hűséget egymásnak, szép jövő előtt álltak, és egyszer csak valami elromlott. Lehet, hogy nem egyszerre romlik el a kapcsolat, hanem csak úgy apránként. Aztán jön a sokkoló hír, válnak. Ezek az emberek úgy gondolják, úgy érzik, hogy ez a megoldás, pedig a legtöbb esetben nem az. Jézus Krisztus a törvényadó eredeti szándékára hívja fel a figyelmet, amikor óv a válástól. Emberileg mindenre lehet magyarázatot találni, de a farizeusi önigazolás nem mentség Isten előtt. A válás nem csak Isten szemében nem megoldás, hanem az emberi tapasztalat is ezt igazolja. Sok elvált és újra házasodott személy ismét elválik, mert a problémát szívében és jellemében hordozza. Szakértők szerint nem létezik teljes elválás, mivel az emlékek egy életen át megmaradnak. Ilyennek alkotott minket a Teremtő. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene. Mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Kötelezd el, ez a Malakiás 2:15-16 volt. Kötelezd el magad újra a hűség útján, és imádkozz azokért, akik meginoktak. És itt van egy kis példa, a Titanic, amikor süllyedt el, és volt egy öreg házaspár, Isadora Strauss volt a hölgy, és a férjének jutott hely, azt hiszem neki nem, és akkor ő is
fordított,
vagy fordított, neki jutott hely,
a férjének. A gyerekeket ment,
megtették, a férfiak utoljára mehettek, és nem jutott be a mentőcsónakba a férj, és azt mondta, hogy akkor
együtt. Sok-sok éven át éltünk együtt, már öregek vagyunk, ahova ő megy, én is követem. Van ilyen példa is. Nos, hát a házasság és válás. Kigyűjtöttem egy picike kis statisztikát erről a kérdésről, hogy mi van ma Magyarországon. Azt írják a statisztikák, hogy ma körülbelül fele annyi házasság köttetik, mint 1980-as években. Tehát eleve fele annyi házasság köttetik. Ezzel szemben a válások száma drasztikusan emelkedik mégis. Körülbelül 24-25 ezer válás történik évente Magyarországon. Egyébként ez az Európai Uniós átlagban, testvérek szerint élen járunk a válások számában, középmezőny, vagy a legrosszabb a válás, vagy kevés válás van.
Élen
járunk Magyarország? Középmezőny. Magyarok.
Szerintem élen.
Szerintem.
Középmezőnyben vagyunk. Tehát középmezőnyben vagyunk, így, hogy körülbelül a házasságok fele. 2008-ban 25.155 válás volt. 2008-ban. Körülbelül 50-51 ezer házasságban. Tehát fele. Na ez a középmezőny az azt jelenti, hogy mindjárt.
A viszonyítás. A
viszonyítás. Belgiumban a legnagyobb, a házasság, ott a házasságok háromnegyede végződik válással. A 80-as években 1000 házasságra 346 válás jutott, a 2000-es években 1000 házasságra 562 válás, tehát több, mint a fele válásabb. A vállóperek 71%-át a ki kezdeményezi? Férfiak vagy a nők?
Nők.
Nők, igen, ezt jobban. Én azért nem...
Ők ott hagyják.
Férfiak nem válnak.
Azok nem válnak. Most kell mennek. Aha.
Igen, aha. Igen.
Próbálják. De tudjátok, hogy két... most már ügyet intézni.
A két legfőbb válók... Mi a két legfőbb válók?
Hűtlenség. Harmadik a kapcsolatban.
Hűtlenség, azt mindenki itt ezt mondta. A második?
Alkohol.
Kati néninek. Egy túrórudi majd lassan érik. Tehát az első váló ok az a megcsalás, félrelépés, hűtlenség, a második pedig az alkoholizmus. Nagy baj van a házasságokkal, úgy néz ki. És ugye már nem is kötnek házasságot. Mai fiatalok, fiatal körben, már nem is kötnek házasságot.
Nem a fiatalokat mondom.
Miért van, most akkor térjünk vissza szellemiségre azért, mert ez egy kis kitekintés, egy kis, hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet a válások körül. Mi a házasság kötéssel Istennek a célja? Miért teremtette így az embert, hogy kössenek házasságot a férfiak és a nők?
Mert nem jó az embernek.
Pontosan a Bibliában nem jó az embernek egyet.
Alkotok neki hozzáértő segít. Hozzáértő segít. És akkor a mai fiatalok miért nem kötnek házasságot?
Mert ezt nem tudják.
Mert ezt nem tudják?
Nem ismerik felvállalni
és vállalni. Nincs felelősség
érzetük. Élnek párkapcsolatban, tehát például én nekem van több volt osztálytársam, akik párkapcsolatban élnek, együtt él.
De nem mindegy a párkapcsolat és a házasság. A házasságon kívül. Tehát még soha nem volt jobb együttélési forma. A házasság a legjobb együttélési forma. Nem számít az együttélés, a
élettársi
kapcsolat. Tehát nem lehetnek felelősséget vállalni egymásért, családért.
A házasságban sem mindig ki.
Ha eleve azért nem kötnek házasságot,
hogy ne kelljen felelősségesség.
Igen, kibújjon.
De azt szokták mondani, hogy ha megvan a kötődés, akkor minek az a papír? Ha én szeretem, meg ő is szeret, meg közöttünk van olyan lelki kapcsolat, meg testi kapcsolat, meg lelki kapcsolat, akkor úgy is megvan, ha megvan a papír, az nem lesz, attól nem lesz jobb a lelki kapcsolat.
De így ki a felelősség alól. Tehát
Tehát amikor ezt kimondja, szerintem.
Milyen felelősségre gondolsz?
Hát az egymás iránti elkötelezettség. Mert akkor tovább állok, kész. Nem kell válni.
Igen, igen.
Könnyebb a dolog. Lelépek, te mész igen, arra, igen. Én megyek arra.
Igen, igen, igen. Tehát van egy ilyen, hogy egymás iránti elkötelezettség, ugye? Erre a mai világ felelősség nélkül. Nem. Egymás iránti elkötelezettség az azt jelenti, hogy felelősséggel. Tehát, hogyha vállalja valaki, két, egy férfi és egy nő azt, hogy mi elköteleződünk egymás iránt.
Jóban, rosszban.
Ezt akartam mondani, csak mondom, hát megszületik. Tehát jóban, rosszban. Ez azért egy elköteleződés egymás iránt. Itt van valamiféle kötő erő. Amire az a két fél azt mondja, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, mert a papír ezen tényleg nem segít, meg a nem papír sem, de ez egyfajta belső elköteleződés a két fél között. A férfi és a nő között. És ezt ugye nem teszik be azok, akik nem kötnek házasságot fejbe. Maradjunk annyiba. Akik fejbe nem kötnek házasságot, azok nem teszik bele a kapcsolatba. Minden más esetleg benne lehet. Például most már olyan életforma van a nyugati világban, úgy, azt hiszem úgy hívják, hogy minglik, nem szinglik, minglik, ami azt jelenti, hogy olyan párkapcsolatban élnek egymással a fiatalok, hogy mindenki hétközben megy, ahová akar, végzi a munkáját, hazamegy a saját lakásába, és pénteken délután csöröggettik egymást, hová megyünk vacsorázni, és utána együtt valamelyiknél ott alszanak, együtt vannak, szombaton is elmennek valóban kirándulni, együtt töltik az időt, vasárnap is, és akkor hétfőn kezdődik a magán, a privát élet, a munkahelyen, a munkába, minden egyéb tevékenységben, pénteken délután csörgentik egymást. Valamiféle hűségre azért, ők is azt olvastam, hogy igényt tartanak egymással szembe, hogy csak egymással vannak szerelmi viszonyba, és testi viszonyba, viszont ilyen módon oldják. Ugye ez olyan kényelmes, olyan szabadoknak. És így a minél nagyobb szabadságot kívánják kiaknázni ebből az egészből. Nem kell a másikat elviselni, ugye, hétközben. Nem kell a másikkal a konfliktusokat, hanem csak úgymond a jó részét, és ugye ez, amiről szó volt, hogy a jóban, rosszban. Itt ugye a rosszban az ugye ki van ejtve, és akkor mindenki.
De csak van olyan, hogy kimosom a ruháját, elmosogattad, ilyenek csak vannak.
Mindegyik magára.
Mindenki magára.
Persze, hát itt igen, péntek, szombat, vasárnap.
Mosógépbe beteszik, elmosogat maga után. Az aglegény, mint egy aglegény, és mint egy egyedülálló nő. Hát pénteken, péntektől vasárnapig párkapcsolatba él, hétfőtől péntekig, meg aglegényként, vagy egyedülálló nőként, szingliként.
Amikor köszönöm a fejem tőlem, amikor azt hallom, hogy már az ilyen kicsi gyerek is hadd csináljon már, amit akar, meg a nagy is hadd csináljon már, amit akar. Most lehet az akár milyen idős nyugdíjas is, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Hát akkor itt senki felé nincs a felelősség.
Nos tehát, mi lehetett a célja Istennek, amikor nem a mennyei világ mintájára alkotta meg az embervilágot. Ugye a mennyben nincsen férfi nőangyal, és akkor együtt vannak egy életközösségben. Sőt, majd állítólag a Biblia kijelentése szerint mi is, amikor megdicsőült testben leszünk, nem leszünk férfiak és nők. A megdicsőült testünkben. Mégis erre az időszakra az embervilágot ilyennek alkotta Isten. Hogy az emberi fajt, ugyanúgy ember a nő is, ugyanúgy ember a férfi is, mind a kettő ember, mégis az egyik férfi, a másik nő. Az egyik különbözik a másiktól, mint amilyen a másik. Ezek a különbözőségek. Ezek nem csak a haj hosszában vannak. Milyen különbségek vannak a férfiak és a nők között? És mi volt a célja Istennek a emberházassággal?
Kiegészítés.
Egymás kiegészítés. Kiegészítése.
Egy szükség volt a másikra. Adott mellé társat.
Jó, hogyha azokat keresünk, amik igék, kijelentések. Tehát azt mondta ugye az első lapján a Bibliának Isten, hogy alkotok hozzáillő segítő társat. hozzáillő segítőtársat. És lesznek ketten egy testé.
Egy férfi és egy nő.
Egy férfi és egy nő. Lesznek ketten egy testé. A férfinak segítőtársként alkotta meg Isten a nőt. Hát ugye rögtön az első segítsége a nőnek, a férfinak az elég rosszul sült el. Mert ha Ádám fejével egyszer belegondoltam most a héten, hogy azt mondta, hogy Isten alkotott mindent. Fantasztikus világ, amit látott, elébe tárult Ádámnak, felnőttként, ugye? És utána még egy női embert is látott, aki tetszett neki. És akkor az nem lehet, hogy ez a segítőtárs, Isten maga mondta, hogy segítőtárs, és most ez egy ilyen nagy probléma, amit azt se tudta, hogy mi az, mert a halált nem ismerte, a rosszat nem ismerte, stb. Hogy egy ilyen nagy probléma, hogy adabul a gyümölcsből. Tehát rögtön az első ilyen jellegű kapcsolatuk a férfinak és a segítőtársának egy rossz irányt vett fel.
De én meg azon járt el egyszer az agyam,
no,
hogy ugye Ádám a teremtés koronája. Ugye most is a férfi a teremtés koronája. És ő mondta, hogy mindenről lehettek, csak arról az egyről nem lehettek. És ugye Évát sikerült neki a kígyónak ugye törve, csak levette az álmát, és oda vitte Ádámnak. És igen. Ádám nem azt mondta, hogy bocséva, de azt mondta az Isten, hogy az nem szabad, hanem ugye ő is evett. És amikor az Isten számon kérte, mit mondtál, az azt mondta.
Így van.
Hol volt Ádám, akit mellém adtál?
Akit mellém adtál. Hogy fogalmaz Ádám, ugye?
Hol volt akkor Ádámnak a felelőssége?
Egyből áttette a
felelősséget. Egyből áttette a felelősséget.
Nem csak Évára, Istenre is te adtad.
Aha. Igen. Tehát érted, én már annyit agyaltam is, hogy bocsánat, a férfi a teremtés koronája. De ma ott az édenkertben elvesztette a felelősségét.
Körülbelül 5 percnél járunk, és a férfi-női különbözőség is már egy kicsit kezd csírázni. Érez?
Igen.
Elkezdtem bedobni egy ilyen csalit, hogy a nő milyen, és már ugye
kitalálta ki a fügefa levelet, hogy vegyünk magukra fügefa levelet, mert hogy ugye látta az úr, hogy
mesztelen.
Mert észrevették, hogy mesztelen. Biztos nem Ádámnak jutott eszébe, hát biztos, mert ott ugye elő azt mondta, hogy volt akkor valami divatos szerpút, vegyünk magukra.
Tehát a felelősség, egyértelműen mind a két félé egyformán teljesen. Tehát a férfinak teljesen igaz, hogy attól, mert a segítőtárs vitte, ugyanúgy nem szabad lett volna neki enni, tehát teljes vétekbe, bűnbe esett, Isten előtt kiérdemelve a férfi a büntetést. A nő ugyanúgy bűnbe esett, és kiérdemelten kapta a büntetést. Nos, tehát hozzáillő segítőtárs. Mégis, ha csak ilyen szép lenne, hogy most van egy férfi, aki jó, van egy nő, aki még ráadásul hozzá is illik, még segíti is őt, hát akkor miről beszélünk? Milyen perifériális témának kéne lenni ez a mai világ bármikor, hogyha ez ilyen szép lenne? Valamiért valami nem működik, nem jól van. És pláne nem, ha még a világban is ezek szétmennek. Gondoljuk el, hogy a fele elválással végződik, magyarul csődöt mondott, kudarcot vallott ezen a területen az életük. Lehet, hogy ez ugyanúgy jó munkaerő, jó mérnök, jó orvos, minden területén meglátszik az életnek a válások. Egy jó asztalos, egy jó bármi, de ezen a területen egy csőd. A másik fele, az nem azt jelenti, hogy azoknak fantasztikus házasságok, akik nem válnak el, hát azoknak is legalább a fele ugyanolyan rossz, csak éppen nem válnak el, mert már ha már együtt vagyunk, ha már gyerekük van, egymásra vannak utalva, külön rezsit ne fizetett, nem azt jelenti, hogy az a fele, tehát magyarul az látszik, hogy egy kudarc az egész. A hozzáillő segítőtárs a férfinek, a teremtés koronájának, ez a kettő a kapcsolata, Isten ebből valamit ki akar ábrázolni, valamit mutatni akar, hisz még a jelen történelmi üdvkorszaknak a végén is egy menyegzőhöz hasonlítja majd, amikor az övéi, a szentek egybe kelnek, mint menyasszony, a vőlegénnyel, a bárányjal, aki minden uralom lesz. Azt is még ehhez a kapcsolathoz, a házassághoz viszonyítja Isten. nagyon-nagyon központi Isten gondolkozásában a házasság. Ha a bárány, mint vőlegény, a mennyegzőjén, a mennyasszonnyal, a szentekkel egy ünnepi vacsorával fog kezdődni az öröklét. Ez egy szövetség, ugye? Mi az, ami tönkre teszi? Mi az, ami elrontja a házasságot? Különböző eleve a két fél. Különböző a gondolkodásmód, különböző a testfelépítés, különbözőek az igények, különbözőek ahonnan jönnek az emberek, különböző családokból, különböző neveltetéssel, különböző látásmóddal. Különböző a konfliktus kezelési hozzáállásuk. Egy biztos, hogy magas szinten kell kezelni ebben a szoros életközösségben ezeket a különbözőségeket. Az a két ember, aki nem köteleződik el a másik iránt, és az iránt, hogy feláldozza és önmagát ezért a szeretet kapcsolatért, és akár tűr, akár megalázkodik azért, hogy fennmaradjon ez a kapcsolat, az nem lehet egy sikeres kapcsolat. És nagyon egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy miért mennek tönkre ezek a kapcsolatok, hogy a két fél nem szereti egymást. A férfi nem szereti a nőt, a nő nem szereti a férfit. Hiszen, hogyha szeretnék egymást, akkor a másik javát előrevalónak tartanánk. Azt olvastuk, hogy vagy felolvasok egy igét innen, azt mondja, hogy mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Na, olvasom tovább. Ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel. Tehát asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, férfiak megértően éljetek együtt feleségetekkel. Mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is, az élet kegyelmében. Hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy megkerülhetetlen az a gondolatkör a házasság kapcsán, hogy a váló okok is jelzik azt, hogy az első váló ok, a legfőbb az a megcsalás és a hűtlenség. És én azt gondolom, hogy bár nem, erről nem tudok statisztikát, hogy legtöbbször inkább a férfiak csalják meg a feleségeket, mint a feleségek a férjeiket. Ugyanis ez az eltérő terület a házasságban, ami a szexuális igények között van, és ez egy központi része a házasságnak, hiszen úgy köttetik meg, hogy úgymond elhárják a házasságkötést, és ez az oka az, amit Jézus említ, hogy legitim ok a házassági szövetség felbontására és a megcsalás, ha valaki paráznosságot követel a feleséggel vagy a férj ellen. És azt, ahogy olvasgattam, és ahogy tapasztalom is a házasságban, ez az eltérő attitűdje, vagy testi felépítése a két félnek, a férfinak és a nőnek, ebben is meg kell élni a szeretetet. Ezek a különböző igények, amik a férfi részéről és a nő részéről vannak a kapcsolat intim részének a megélésére, ezek is legyenek kiegyensúlyozottan jelen egy házasságban. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a házasságban a szexualitásnak meg legyen adva a megfelelő, az őt megillető helyzet és szerep. Ez persze fiatalok előtt fontosabb hangsúlyozni, de hát akik házasságban élünk, éltünk, azok tudjuk, hogy miről van szó, és hogy ez így fontos. És nagyon nehéz sokszor megélni azt a megértést, azt a áldozatvállalást, most én férfiként beszélek itt, amivel nekem szeretnem kell a feleségemet, és tekintettel kell lennem az ő személyes hozzáállására ehhez a területhez. Nehéz, és volt nekünk is konfliktusunk, és meg kellett küzdeni ezzel a területtel, és meg kell akár időszakonként küzdeni ezzel a területtel. De nagyon fontos. És a férfiaknak ezt az igényét, hogyha egy nő lesöpri, hogy hát nem lehet ez neked olyan fontos, hiszen nekem se olyan fontos, kiindulva mondjuk a saját hozzáállásából, attitűdjéből, akkor nem szeretetben jár el. A férfi, amennyiben a feleségének mondjuk az igényeit, vagy a hozzáállását nem veszi figyelembe, illetve a leterheltségét, azt, hogy ő mennyire van hormonálisan, ugye a különböző havi ciklusokkal együtt járó hormonális változások egy nőben, a plusz leterheltségek a munkában, a többletmunkában, mert én azt tapasztalom, hogy a nőnek sokkal több dolga van, mint a férfinak. Tehát a munkahelyén a férfi dolgozik, de mikor hazaérkezik a férfi, most ez a mai világban, én nem tudom a régiben, de most erről beszélünk, akkor a nőnek ott van az a rengeteg házi munka, ami féloldalasan sokkal jobban őt terheli. Ugye még nőként, családanyaként a gyerekekre való különböző plusz munkák és leterheltségek. Tehát egyszerűen ki van facsarva egy nő akkor, amikor a hétköznapjait éli. Ugye, és pláne a Istentől kapott beállítottsága is eltér a férfitől, ezen az intim területen is, és akkor még erre mindre rájön a férfinak a férjének a kívánalma igényei, és ezt kell egyfajta harmóniában tartani. Tudva, hogy fontos és központi szerepe van a házasságban ennek a területnek is. És nagyon sok, vannak jó tanítások különböző karizmatikus felekezetekben, ahol kihangsúlyozzák ezt a területet, hogy mennyire fontos és hogy hogyan lehet győzedelmesen élni ezen a területen is. A lényeg az, hogy itt is aztán keményen meg kell élni a szeretetet, és itt elválik ezen a központi területen, hogy felismerik, és a kommunikációnak is magas szintűnek kell lenni, hogy indulatok nélkül kifejezzék a saját belső állapotukat a felek. És én nagyon örülök, hogy én a feleségemmel nagyon jó kommunikációban tudok ezen a területen is lenni, és indulatok nélkül is megismertük egymásnak a gondolatát, egymásnak a működését, egymásnak a lelki szükségleteit és beállítottságát ezen a területen. Hiszen enélkül csupán vagdalkózás, csupán számonkérés és csak bomlasztó közösség lehet a házasságban ezen a területen is. Fölé alárendeltség. Van-e valakinek ehhez a kérdéskörhöz valami tapasztalati vagy egyéb hozzászólása? Kényes téma. Jegeljük.
A mai helyzetet elemezve akkor azt lehet mondani, hogy csak kirívó esetben van alárendeltséget. Már nem a hívő házaspárok között, hanem a világban, tehát a országban csak kirívó esetekben van alárendelve. Általában egy férfinak férfitól elvárás az, hogy a nőnek ilyen-olyan igényeit jelenítsék, sőt, alárendelje magát segítségképpen, udvarlásképpen, vagy finomkodás, bókolásképpen, hogy átvegye a lövét is. mert hogyha nem, akkor vége a szeretetnek, akkor szokták mondani világias nyelven, hogy nem veri fel a víz a aluskát.
És ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy akkor nem főzök, nem mosok, nem mosolok rá, hanem úgy van, ahogy jönnek.
Fúha! Igen.
És ez nagyon nehéz kérdés.
Ez egyébként
nem lehet általánosítani.
Nem egyedi dolog, mert hát megértem a 74 évet, egyet most hallottam, láttam, szemtanúja voltam, fültanúja voltam, ez így 70%-os arányban. Ez így megvan. A másik, amit feltegettél az elején, hogy vajon Isten miért rendelte így, hogy házasságban legyen a nő és a férfi. Na nem azt mondom, hogy ez az igazság, ez az én véleményem, mert az már tudom az igazság, mint valakinek a véleménye. Van olyan, hogy az Isten a szeretetet itt akarja példaképpen látni vissza az embertől. A másik, hogy az egy szentség, mert amit Isten elrendelt, Isten teremtett, és ő azt mondta, hogy ez jó, felettébb jó, azt mondta, amikor az ember teremtette, ami felettébb jó, az hibátlan, ugye? Ami hibátlan Isten előtt, az szentség. Ugye? A szentséget, meg a szeretetet összeházasította Isten az emberben. Hogy mi lett ebből, akkor, amikor a sátán közbe lépett, az mindannyian tudja.
Igen.
Tehát a továbbfőzve a dolgot, kihangsúlyozza, hogy olyan társat adok mellé, aki hozzá való, hozzá illő társat. Hát itt a válásoknak a legtöbb számtétele az, hogy nem hozzáillő. Hogy nem a szívével választotta ki azt a nőt, hanem a szemével. És a szem bizony sokszor csacsok. Úgyhogy máma nagyon szép. Nagyon csinos, nagyon kellemes, nagyon szép a beszéde, de már amikor egyszer elkáromkodja magát, akkor már nem is annyira szép. Ha egyszer azt mondja, hogy főzzél magadnak, hogyha enni akarsz, akkor már nem is vagyja, nem is olyan kedves. Ugye? Hát itt van az, hogy a sátán közbelépett, és elcsípott a szeretetből is, a szentséget meg letakarta. Az előbb, aki abszolút nem akarta látni. A Ószövetségben is utal a Szentírás arra, a házassági témára, hogy ne engedtem nektek, hogy több neműség legyen, nehogy a ti véletek, a ti indulatotok paráznával tegyen benneteket. Tehát a több nehűséget azért engedte meg a férfiaknak, Isten, az Ószövetségben annó, hogy abba a bűnben ne essenek, paráznával ne essenek. Biztos olvastad.
Hát királyoknak lehetett több feleségük, meg foglyulejtett nőket is lehetett venni, de ez azért nem volt olyan általánosan elrendelt.
De nem elrendelt volt, engedett. Isten engedett a férfi népségnek. Nem elrendelt.
Hát perifériálisan olvasom. Királyoknak volt, az jó, hogyha a királynak nincs sok felesége, van ilyen kijelentés. Dávidnak is ugye volt négy felesége, azt hiszem, tehát, de közemberekről perifériálisan olvasni, tehát ez úgy mond nem nagyon van kinyilatkozható. De az tény, hogy a Ádámnak egy feleséget adott Isten, illetve az új szövetségben is jó, hogyha egy feleségű a férfi. Tehát ez az eszményi szép, hogyha arra a képre akarunk törekedni, amit Isten megfogalmaz, hogyha egy férfinak egy felesége van. Még ha vannak példák Ószövetségben arra is, hogy királyoknak, akár Dávidnak is több felesége volt.
Igen, majd, hogyha tüzetesebben rájössz, azt elolvas, hogy nem csak királyoknak, hanem az olyan férfiaknak, akik szolgát is tarthattak, tehát azok a férfiaknak.
Igen.
Akik
persze.
Szolgát is tarthattak.
Persze, Ábrahámnak is volt ugye együtt halt a szolgálóval, Jákobnak is. Igen.
Nos, aki már ismer, ez csak az én gondolatom volt.
Valaki másnak van?
Az volt a dalak, hogy egyenlőséget, vagy pedig, ugye? Hogy alárendelés. Vagy alárendelés.
Igen.
Én szerintem, amikor az Úr megteremtette az embert, akkor egyenlőnek teremtette. Hiába, hogy Ádám volt az első, tehát ő volt a teremtés zsengéje, Évát mellé teremtette, és egyenlőnek teremtette.
Mellé.
De egyenlőnek. Amikor a bűnbeesés megtörtént, akkor az volt, hogy azt mondta az Úr, hogy uralkodni fog rajtad a férjed, te pedig vágyódsz. Mármint Éva vágyódik utára. Tehát akkor bomlott meg ez az egyensúly.
Az egyensúly.
Az egyensúly. A bűnbeeséskor. Bűnbeesés után volt az, hogy mondta, hogy a Ádám uralkodni fog Éva fölött, az Éva pedig vágyódik utána.
Valaki keresse már ki az Efézus 5.22-től. Valaki a 1 Korintus 11.9-et.
5.22?
Igen, 1 Korintus 11.9-et.
Efézus 5.22, ti asszonyokat és saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
1 Korintus 11.9.
Várjunk 22, még egyszer, 22-től 25-ig.
Ja, 22. Mert a férje a feje a feleségnek, mint a Krisztus a feje az egyháznak, és ugyanúgy megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért.
Igen.
1 Korintus 11.9, mert nem is a férfi teremtetett az asztonyért, hanem az asztony a férfiért.
Így van. Tehát itt azt írja, hogy az asszony a férfiért teremtetett. Ugye már sugallja a Mózes könyve is, hogy a férfinak segítő társként az asszonyt, az asszony teremtetett a férfiért, és a Efézusi levélben pedig azt, hogy a férfi feje a feleségnek. Ahogyan, és akkor mond egy példát, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Tehát itt egy fölé alárendelési viszony van egyértelműen a Bibliában, még lehetne másik helyeket is, ahol arról van szó, hogy nem engedem meg az asszonynak, hogy tanítson a gyülekezetekben, mert nem ő csalatott meg,
hanem a... Ez mind az úgy ez igaz.
Igen.
Azon, hogy a bűnbeeséstől. De addig nincs erről szó.
Ott is segítőtársként a férfi teremtetett először.
Igen.
És az asszony segítőtársának, a férfinak. És a férfi ből vétetett az asszony.
Nem alárendeltként.
Jó, de most ez minket...
Akkor is a férfi volt, és a férfinek a felelőssége nagyobb.
Nézzük meg, hogy onnan is lehet érezni, hogy a férfi volt akkor is a felsőbb, hogy mindenhol úgy beszél a Biblia róla, hogy Ádám vétke, és Ádám esett bűnbe. Ugye akár a Róma 5-ben is, hogyha látjuk. Pedig, miért nem azt mondják, hogy Éva? Hát ő volt az első, aki vétekbe esett. Igen, de mindig a fő felelős az, aki, mindig a, aki viseli a felelősséget. Tehát például akár egy szervnél is, hogyha valami, valaki munkatárs, valami nagy balhitkat, a vezető lemond, mert ő viseli a felelősséget, még az alatta levőért is. Ugyanígy Ádám viselte a felelősséget az alatta levő feleségért is, és Ádám, ugye olvasjuk a Róma 5.12-ben, hogy mit tudom én, azokon is úrá lett a halál, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. És akkor ott Ádám, Ádám, Ádámban meghaltunk mindjárt. Tehát Ádám van ott is első rangon, nem az Éva vétke, nem beszélünk az Éva vétkéről, ugye ez ilyen idegen a fülünknek is, ahogy így halljuk, Ádám vétke, pedig nem ő esett először, és a kísértő nem őt ejtett el, hanem Évát, és Éva vitte oda. Tehát akkor, hogyha teljesen nyíltan akarunk gondolkozni és tisztán látni, ami nagyon nehéz, ha én nő lennék, akkor is akkor még nehezebb lenne, mert ugyanis alárendelt viszonyban lenni az embernek, azt nagyon nehéz megélni, és inkább kilép ebből az egészből, és akkor próbálj másképpen. Úgyhogy szívesen
lennék alárendelt.
Hát alá van rendelve Katinén is.
Abszolút. Férjének,
úgy, hogy...
csak ennek nem érzem a súlyát.
De az alárendeltségből akartak a, és harcoltak a nők azért, hogy ikerélnek, vagy
igen. Igen, igen.
Hát szerintem meg vannak szerepek, a férfinek is vannak szerepei, és a nőnek is vannak szerepei, vagy voltak régen. Ezeket a szerepeket tudnunk kellene pontosan, és alkalmazni kellene a házasságba. Mit kell egy nőnek csinálni, és mit kell egy férfinak csinálni? Én engedem a férjemnek, hogy ami az ő szerepe, ő csinálja, ami az én szerepem, én csináljam. Még ha megkérdezi tőlem, hogy segítsen nekem, furcsának érzem a segítségét, sokszor visszautasítom, ő ezt jóhiszeműen úgy mondja, hogy ő szeretne nekem segíteni, de én mégis visszautasítom, már még a gyerekek is ezzel így lovagolnak, úgy mondom. De tehát ezeket a szerepeket be kell tartani. Ma nincsenek szerepek a közös, a házas, vagy házassági, vagy nem házassági közösségekben, hanem mindenki a maga feje után csinál hülyeségeket és összevisszaságokat. A nő nem akar főzni, mert rendelünk pizzát, meg egyéb dolgot, szóval értitek, mit akarok ezzel mondani?
Egyenjogúnak.
Meg kellene
nem
is kell egyenjogúnak lenni.
De.
Na most arról beszélgessünk. Hogyan működne, próbáljunk meg, szerintem én ezt mindig követem ezt. Életemnek minden területén. Minden területen átgondolom, hogy Isten igéje mit nyilatkoztat ki egy adott területről. És hogyan gondolta Isten azt a területét az életemnek, hogy hogy működne az jól. Sokszor nagy a kísértés, hogy erről nem gondolkozok, mert ezek nagyon távoliak az én személyiségem, személyemtől, és ez a kísértésen először úrrá kell lenni, hogy utána mégis gondoljuk át. Ha nem tesszük ezt, félretesszük, akkor nem lesz áldás az életünkben. De ezt a területet most próbáljuk meg megfogni, hogy hogyan működhet jól az a rengeteg rossz tapasztalat, ami van bennünk, ugye, akár fölé alárendeltségről, hogyan gondolhatta Isten? Hogy áll bele ebbe a szerepbe jól a férfi, a fölé alárendelő viszonyba, a házasságba? Hogy áll bele ebbe a szerepbe a nő jól, ebbe a fölé alárendelő? Ugyanis azt is olvassuk egy másik helyen, még erőteljesebben ezt kifejezve, hogy ahogyan a feleségnek feje a férj, akinek a feje a Krisztus feje pedig az Isten. Ugye? Krisztust is Isten küldte. Krisztus Istenének nevezte az atyát több helyen. A jelenések könyvesek. Ő imádkozott az atyához. Az atya nem imádkozott Jézushoz, de ha találnak ilyet a testvérek, rögtön szóljanak, mert akkor nem jó most. Tehát ahogyan ez a fölé alárendelség, amilyen, olyan, mint az egyházit olvastuk, és Krisztus között. Hát azt nem gondoljuk, hogy egyenlőek vagyunk Krisztussal. A már többi lépcsőni még gondoljuk bele, hogy a férj is egyenlő a feleséggel. Nem egyenlő testvérek. Fölé alárendeltségnek kell lenni. Ha annak kell lenni egy házasságban, feleségemmel erről nagyon sokat beszélünk, és egy elég jó területen vagyunk már régóta, megértve ő, De hogyan gondolkodjunk, hogy hogy működik ez helyesen, ez a fölé alárendelő viszony? Hogy a férfi ura a feleségnek. Mert az, hogy hogy működik rosszul, azt szerintem vannak példák. Nekem is vannak példák, hogy mikor működik rosszul, bizonyos esetekben. De hogy tudunk győzedelmeskedni, hogy arról van szó? Hogy működhet jól ez? Mert ugye az, hogy egyenlőségben legyen egyenlő, úgy jobban el tudjuk képzelni.
Nincs egyenlő, nem tudjuk elképzelni, hogy egyenlő, mert nincs egyenlő.
Igen,
mert a nő sose lesz olyan, mint a férfi sose lesz olyan, mint a nő. Tehát eleve nem lehet, eleve mindenféleképp a nő van alárendelve, ez csak egy hülye világi dolog, hogy a nő egyenlő akar lenni a férfivel. Soha nem lesz az.
Mert?
Én azt szoktam, azt mondtam fiatalabb koromban,
de mire ért,
én azt szoktam fiatalabb koromban, hogy azt a nőt kéne a belga kapujába állítani, aki döngette a mellét, hogy ő akar lenni a férfivel. Mert ilyen nincs. Mert egy nő soha nem tudja elvégezni, mindig el tudja végezni nagyjából azt a feladatot, mint a férfi, de a férfi nem mindig tudja elvégezni azt a feladatot, amit a nő.
Igen, igen.
A nőnek sokkal-sokkal összetettebb a gondolkodása, a ráérző készsége, a bármilyen feladatnak az elvégzése, mint egy férfinek. Addig, amíg a nőnek az agya kattog a mosógépen, a porcívón, a gyereknevelésen, a bizonyítványon, a bevásárláson, vacsora, ünneplőruha sorolhatnám, addig a férfinek van egy ládika a fejébe, ami szerint ő gondolkodik. De ha a ládika válogatásba valami elkeveredik, visszarúgja, és nem tudja, hogy melyik ládikát húzza ki. Amiben tovább matadhat, amiben tovább fűzhetné a fonal.
Na de most itt pont azt mondjuk, Katinéni, hogy a nő az egy sokkal jobb konstrukció.
Sokkal jobb, ilyen.
Mert egy csomó területre ki, a férfinak meg ládikát kihúz, mi nem tudja, hova dugta. Nekem ebből ez jött le, amit hallottam. Az elejét elkezdte Katinéni, hogy sokkal a férfi, és utána a példák területén meg már pont fordítva. Vagy mit ért el ezzel a Katinéni?
Ahol egy hívő lelkésznél volt, azt hiszem, utána pszichológus is, nem tudom, és ő beszélt arról, hogy másképp működik a nő és a férfi agya. Másképp van programozva. Ez tény és való. A nőnek szélesebb a látük, muszáj, gyerek, mosás, vasalás, takarítás, főzés. Szélesebb. A férfié
csőlátás,
de mélyebb, tehát egy-egy feladatra sokkal tartósabban, mélyebben, alaposabban tud oda koncentrálni. Még a nő kicsit felletesebb, de szélesebb.
Igen,
szélesebb. De ez így jó.
De ez így jó.
Természetesen. Így lettünk megalkotva.
Azt mondta nekem a férjem, nem is olyan régen, hogy mennyi dolgod van neked, anya?
Persze.
És akkor ez nekem nagyon jól esett, mert még idáig, tehát így részletében nem fejtette ki. És akkor azt mondta nekem, neked meg kell etetni, ma már tisztába kell tenni, el kell látnod, meg kell fülöztened, Attilát be kell kenni, tehát sorolta. És akkor, de én ütemezhetem a dolgaimat. És akkor ő mondja, hogy ha én nem megyek ki az erdőre, akkor majd kimegyek a következő héten. Ha én nem vágom össze a fát, akkor majd megcsinálom a következő héten. Tehát ő mondta, hogy ő tudja ütemezni a dolgait.
Hát te ütemezed te is, ha nem mosom, majd következő
héten. De én nem tehetem meg. Hát mert anyukámat nem tehetettem meg két nappal később.
Meg a gyereknek.
Mikor reggel egy hét múlva be kell tennem reggel, és
meg azt
tenni. Bacsarálni, tehát ezt nem tehetem.
Na, erről beszéltem,
hogy
esetleg a férfi azért ütemezheti a dolgát, mert nem kell reggel is az erdőre kimenni, délbe is, meg este is. Meg nem kell másnap megint reggel kimenni az erdőre, meg délbe, meg megint este, nem?
Igen.
Tehát én azt tapasztalom, amit mondtam is, hogy sokkal több dolga van egy nőnek, ami úgy mondom, hogy fizikai dolga, fizikai. Amit el kell végeznie, a klasszikus felfogás, és ami általános is, a szerint, sokkal többet, jobban benne van a mókuskerékbe, nem? Mint egy férfi. Az én családomban így van, nálunk, de én ahol látom máshoz is.
Így kell, hogy legyen.
Így kell, hogy legyen, de ezt a nő többsége örömmel tesz. Legalábbis én az én feladatomat, ami az enyém, én azt én örömmel fűzök, nem mondom, hogy minden esetben, hogy ma megint főzni kell, még nem is azzal, hanem hogy mit. Örömmel mosok, örömmel intézem az ügyeimet, dolgaimat, de mégse akarok egyenlő lenni a férfivel.
Az jó, az én feleségem nem örömmel főz, és nem... Pedig jó, nagyon jó főz, de nem örömmel. Most már nem szeret főzni.
Ez volt a felállás, hogy a nőnek ugyanúgy 8 órában dolgoznia kellett, mint a férjének, hanem otthon volt, és végezhette azt a feladatot, amit kellett, hogy ellásson. A férfinak kötelessége volt a családfenntartás, és a gondoskodás, és az irányítás. Addig a nőnek
a családi tűzhely melege volt.
De amikor egy nő 8 órában dolgozik, és 9 órát legalább távol van otthonról, és abba a fent lévő időszakban is meg kell csinálni azt, amit annó egész nap megcsinálhatott, szóval ez azért...
Na jó, van, de ezt meg a nők hívták ki maguk. Figyelj, de a nők
rá kényszerű a család, a kétkereső
modellra.
Mert rá kényszerű, egy keresetből nem igen lehet 2-3 gyereket eltartani. Legalábbis borzasztó nehéz. És
de nem feleségekbe súlykolták a nőkkel, hogy nektek dolgozni
kell. Ez nem súlykoláson. Az egy dolog, hogy ott hibáztak, de későbbiek folyamán, amikor már nem volt súlykolás, akkor te feleséged is dolgozik, meg a másiké is, mert
most még szükség van rá.
Na de hogy működhet, hogy térjünk vissza egy ilyen fölé alárendeltségi párkapcsolat házasságba? Mi az, ami a nőnek ebbe az életformájába, életvitelébe azt mondja, hogy a férjem jó lenne, hogyha úgy állna hozzám, a fölöttem levő vezető, aki ő uralkodó vagy valami. Milyennek kell lenni egy ilyen férnek?
Olyannak kellene lenni, hogy ismeri azokat az igéket, amik benne vannak a Bibliában.
Mire gondolsz? Konkrétumokat
mondom. Most felolvastál. Például? Tisztelje a feleségét, úgy szeresse, mint a saját testét.
Igen. Ezeket az hogy tudja szeretni a feleségét?
Bebizonyítja.
Meghallgatja.
Meghallgatja? Mit hallgat meg?
Gondjait, segít, együtt tudnak imádkozni. Egy olyan lelki közösséggel lehet ezt megoldani, ami nagyon ritkán adódik.
Hogy azt olvastuk, hogy szeresse a feleségét. De hogy szeresse?
Hát, hogy meg is mondja, meg
írjon
is
neki levelet.
Először tisztelni kell, hogy mi az a szeretet. A szeretet az, hogy dömbre vagyok képes a feleségem, ennyi saját magamé.
Igen.
Tehát saját magamé nem mennék a tűzbe, de hogyha a feleségem tűzbe van, akkor belegyek érte, még ha megéljük, akkor is jót.
Na most a hétköznapi életem, a tűzben nagyon ritka, én még egyszer se kellett tűzbe mennem.
Na.
Tehát ma a hétköznapi életre fordítsuk le, mert olyan hétköznapjaink vannak, hogy ilyen tüzes, ilyen nincs. Hogy tűzbe kell menni. Tehát mit kell a hétköznapokban? Hogy ez a kapcsolat ne válásként, hanem legyen az, hogy a feleség úgy érzi, hogy én fölöttem egy olyan férfi áll, akinek én nekem engedelmeskedni kell, most a bibliai modellt mondom, hogy engedelmeskedek neki, de ez egy olyan férfi, hogy még engedelmeskedni is jó neki. De mikor mondja ezt egy feleség? Milyen legyen az a férj?
Nem tudjuk legyen, Józsi.
Jó barom.
Hát akkor, akkor ez az első rész.
Egy egyetértenek mindenbe.
Gondolom. Első fejezet, és akkor majd folytjuk. Ha most nem tudjuk megfejteni, most azért vagyunk itt. Milyen az a férj?
Nem tudjuk megfejteni.
Milyennek kéne? Hát már nincs is vágya, vagy nincs vágya az embernek? Én feleségemnek van. Tehát én tudom most, én csak költőként. Bocsánat, azt tudom, hogy a én feleségemnek mi van a fejébe, hogy milyen igénye van mondjuk velem szemben.
Hogy te tudod az ő igényét, akkor te jó fér vagy, mert te tudod, hogy mire van szüksége.
Hát először is szerintem a szeretet, mondjuk egy férfi, most én férfi szemmel.
Most kérdeztem az előbb, hogy és mi a szeretet.
Na, hát először is szerintem ott kezdődik, hogy egy férfi, hogy megkérdezem a feleségem, hogy mi az, amire neked szükséged van. Mi tetszene neked, hogyha én mit tennék érted? Írjak neked szerelmes levelet. Mert ha az, akkor azt kell, nem? Hát, hogyha nekem fontos ő, nem a Biblia, meg a szeretet, meg a nem tudom, ő, meg nem az, hogy mit írnak a keresztény könyvek, hanem ő, akkor őt kell megkérdeznem. Neked mi? Mert lehet, hogy a szomszéd feleségének az a jó, hogyha ha elmosogatna, úgy utálok mosogatni. Olyan nagy segítség lenne.
Ezt olvastam egy könyvben. Olvastam egy könyvben, hogyha tudtam volna, hogy a feleségemnek az a... tehát, hogy azt tetszik neki, hogy egy nap levigyen, hogy leviszem a kukát, akkor egy nap tízszer is levittem volna. Ezt egy keresztény könyvben olvastam.
És miért nem tudta?
Nem tudtam.
Utána. Látjátok? Tehát miért nem kérdezi meg? Hát miért nem? Mert nem szereti.
14 dolog, amit jó lett volna tudnom a házasságom előtt, vagy valami ilyesmit olvastam.
Ugye? Mert én most magamban azt mondom, hogy na, akkor én most olvasom a Bibliát, szeresse a feleségét. Megkérdezem, hogy mi az, ami neki jó. Aha. Megyek, közben eszembe jut, hogy biztos azt mondjam, hogy mosogassak el. Mosogatni meg utálom. Akkor még a félúton járok, visszamegyek egy Bibliát olvasni. Mert az Úrnak azt tetszik, nem? Nem? Vagy meghallgatok egy keresztény előadást. Mert az Úrnak azt tetszik. Csak ne mosogassak. Magyarul csak ne szeressen a feleségem. Mert az majd olyat mond, ami nekem nem tetszik. De a szeretet az az, hogy ő, ha őt akarom szeretni. És lehet, hogy az én feleségem az annyira szeret mosogatni, hogy ezt nem mosogassak. Lehet, hogy ő neki az kell, hogy mit tudom én, a kutyátnak a dolgát én csináljam. Vagy a gyerekek, vigyem el a gyereket otthonról, mert már nagyon leterheli, nagyon lefárasztja, hogy állandóan civakodnak, egy órára vigyem el. Vagy bármi.
Kinek milyen a szeretet nyelve, vagy az, tehát szeretet, milyen igen, szeretet, igen, nyelve. Igen. Hogy van akinek az érintés a szeretet nyelve, hogyha őt megsimogatom. Van akinek az a szeretet nyelve, hogy
kis apró ajándék.
Meg
mondani.
Hogy a szavaival elismerésemet fejezzem igen, ki. Igen. Én tudom, hogy a férjem szereti, hogyha én őt megdicsérem.
Meg te is szereted.
Én is szeretem. De én például, mert ő nem egy ilyen simogatós, én nagyon az vagyok, és én is szoktam mondani, hogy simítson meg. Uh-huh. És akkor, tehát így megegyezünk így.
Ugye, hogyha fontosak vagyunk egymásnak, akkor figyelünk a másikra, hogy mi a másiknak az, amivel kedvezek. Mi az, ami neki sokat jelent. És ugye az uralkodást nem úgy kell megélni, hogy én azt csinálok, amit akarok, és uralkodok. Mert az van megírva, hogy szeresse a feleségét. Ha nekem kell dönteni, és eltér a véleményem a feleségem, valakinek dönteni kell. Most azt hozzuk, amit ő vagy, amit én. Hát nem, azt, amit én. De én addig megyek, hogy értsd meg, hogy ez. Erre te mit gondolsz azt? Próbálok úgy dönteni, ahogy te akarod, de ha nem, akkor nem. Majd én fogok dönteni. De próbálom megértetni vele, amennyire csak lehet ő neki átformálni, vagy megérteni azt is, akkor a lényeg az, hogy egymás felé, hogy egyek legyünk, nem csak testileg, hanem lelkileg is egyek tudjunk lenni. És gondoljátok el, hogyha ilyen törekvés van a férfiba és a nőbe egymás felé, hogy a nő is csak úgy spontán oda megy, hogy mi az, ami most gondolkozol, vagy mi az, ami téged feszít, mi az, amiben tudnék neked segíteni. Hogy éli meg az a másik, akitől ezt megkérdezi? Úgy, hogy már mondjuk tapasztalata is van, hogy a múltkor, amikor mondta, akkor azt megcsinálta. Hát az milyen jó kapcsolat? Az nagyon jó kapcsolat. Tapasztalatokkal. Nem csak az, hogy először, azt arról beszélgetünk, hogy először próbáljuk ki, hogy menjünk oda hozzá. Tudom én 10 év házasság után, vagy 20. Hát akkor már hol tartunk? Akkor kezdjük el nem szeretni, hanem egy könyvbe egy tanácsot elkezdeni, hogy azt már elkezdjük, de utána dobjuk a kukába, mert valami okot találunk, hogy miért nem működik az a mi kapcsolatunkban. Úgyhogy a válás az már magába hordozza, hogy közel se volt a két fél, nem szerették egymást. Nem figyeltek egymásra. Nem a másikat szerette, hanem önmagát szereti valaki. Önmagát, ha szereti. Mert önmagát mindenki szereti. Mindenki szeret kedvezni önmagának. Nem szeret mosogatni valaki a férfi, nem szeret segíteni, nem szeret a mosógépbe, akkor nem szeret semmit, amit a nő. A nő se szereti azt, amit neki kell csinálni, de neki meg kell csinálni szegénynek. mert ugye ez az ő munkája tipikusan. És ő abba belefárad. És véges, egy napnak véges az ereje, amennyi életereje van a nőnek. És akkor a férfi még elvárja, hogy este meg legyen nő az ágyba. Mert napközben anya, mit érdekli a férfit, hogy anya? Ő egy nőt vett el feleségül. Ő neki nő kell. Itt van egy cikk is, csak hát annyi, sok anyagom van. És azt nyilatkozza benne a hölgy, hogy ezt azért az utolsó mondatát ennek... Nem olvasom el az egészet, mert már nincs idő, mert itt a buszok mennek. De... Na. Azt mondja, hogy ez egy olyan nőről beszél, akinek született egy sérült gyereke, meg ránézett a ruhatárára, hogy amikor fiatal volt, akkor tűsarkucipő, meg ilyen két tenyérnyi miniszoknya volt, meg minden, és hogy akkor milyen nő volt. Született egy sérült gyerekük, és a férje ezután elhagyta őt, fizeti azóta a gyerektartást, stb. Ő most már sportcipőbe jár, mert a babakocsit nem bírja levinni a gyerekkel, stb. És azt mondja, hogy anya vagyok 24 órában. Bele se férne egy férfi az életembe. De ki is vállalna egy ilyen gyerekkel? Már nincs bennem nő, semmi. Megette az anya. Elfogyott minden morzsája a mindennapi küzdelmekben. De az anya, az él bennem. És amíg él, élteti a gyereket is. És ne sajnáljon érte senki, ez az életem, az enyém, meg a gyereké, Nóra. Tehát azt mondja, így fogalmazza meg ez a nő nagyon szépen, hogy külön választja az anyát, meg a nőt. Nagyon érdekes. Ő itt találkoztam először, olyan jól megfogalmazta, hogy nem állt össze, hogy más az, amikor valaki, és sokan beleesnek szerintem ebbe a hibába, hogy anyák lesznek a nők, mert benne van a beépített génjeikbe, hogy ők onnantól kezdve, ha addig még nők is voltak a férjük számára, onnantól kezdve elkezdenek a gyerek felé, és első számúvá válik a gyerek, és nem a férj. És ezt is csak nagyon erős súlykolással meg lehetne, hogy a férfinek kell az első számúnak maradni. Tényleg nem azért mondom, hogy mert én férfi vagyok, és a saját magam malmára akarom a vizet hajtatni, de ilyenekről is beszélgetünk a feleségemmel. Hogy mik ennek a nehézségei. Mi a megoldhatatlan, de meg kell oldani, és így. Tehát nagyon érdekes és nagyon nehéz és konfliktusokkal teli terület, amin győzedelmeskedni kell egy Krisztusban hívő párnak. És lehet is győzni. Lehet győzni.
Na most erre én mondom valamit. Született egy sérült gyerekem. Az anya és a nő szerep eluralkodhatott volna rajtam az anya szerep, mindig a férjemet helyeztem előtérbe, annak ellenére, hogy ő olyan mélyen kötődik ahhoz a gyerekhez, és nem hagyott ott, hála az Úrnak, ezért mindig külön hálát tudok adni. Tehát mindig ő volt az első számomra. A férjem sokszor...
Ki az ő? A gyerek vagy a férfi?
A férjem az első. A mai napig. Uh-huh. A gyerekem az a gyerekem, őt ellátom maximálisan, de a férjem az mindig az első helyen van.
Jó feleség vagy.
És a férjem sokszor talán úgy érezte, hogy a gyereknek kellene az első helyen lenni. Nagyon érdekes helyzet.
Más kérdés, hogyha a gyerek lett volna az első helyen, és ő meg akkor mit mondott volna?
Azt nem tudom.
De ez szép így tőle egyébként.
Azt nem tudom. Nagyon-nagyon tisztességesen és nagyon-nagyon bátran helytáll ebben a helyzetben. 19. éve. Aha. 19. éve. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok mindenen keresztül estünk, és megmaradt a szerepeknek a helyes egyensúlya a családban, a nő és az anya, magamról beszélek, a nő és az anya szerepében. Uh-huh. És ez nagyon jó kapcsolatot eredményez a mai napig együtt a férjemmel, és ő az én fölöttesem a családban, az én férjem.
De ez családmódon is lehet.
Mindig éreztetem vele, hogy ő az, aki fölöttem van.
Ilyen egy jó feleség egyébként. És ez a kapcsolat működésének az alapja. De a férfinak is hozzá kell tenni a saját részét. Ha a férfi uralkodgatásra használja az ő hatalmát, nem pedig szeretettel a nő felé, akkor megint csak sérül a kapcsolatnak az az oldal. Tehát mind a kettőnek építeni kell. Tehát nagyon érdekes, jó, hogy elmondtad, csak már annyira elmegy az idő, azért válok a szabadba, pedig jó lenne, hogyha mondja. Azt mondja, hogy és ez ragadt meg bennem, ez az egy mondat. Azt mondja ez a nő, hogy már nincs bennem nő semmi. Megette az anya. Már nincs bennem nő semmi, megette az anya. Higgyétek el, lehet bármit mondani szószékek, szépen beszélni. De a férfinak nő kell. Nem anya. A férfinak. A férfinak, a gyerekének anya kell. Ha nekem a gyerekeimnek kell egy anya, de nekem nő kell. Higgyétek el, nem kertelek. Nekem nő kell. És minden férfi nőt vesz feleségül. És ahogy múlik az idő, én még nem látom a 50-es éveket, 60-as, 70-es éveket, mert még előtte vagyok. De már változás történt a 20-as éveimtől a 40-esig. És látom azt, hogy a nőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie, amikor anya lesz. Milyen energiát? És hogy megmaradjon nőnek. Mert a férfinak nő kell. Nagyon érdekes volt, 20 éves osztálytalálkozónk volt, pont egy ilyen szingli, elvisznek majd Rózsikat itteket. Tessék maradni, Ibolya néni, elvisznek haza. Nagyon érdekes, hogy az egyik legjobb barátom, ő mai napig ilyen laza párkapcsolatban él. És akkor kérdeztem, hogy feleséged van? Azt mondja, á, nincs, csak ilyen párkapcsolatom van, van egy párom. Tudod, úgy vagyok én ezzel, Józsi, hogy ha szeretem a tejet, minek nekem tehén?
Ja,
tehát ő így fogalmazta meg, ez a volt osztálytársam, ugye nyilván nem hívő, ha szeretem a tejet, minek nekem tehén? Hát ez nagyon csúnya, durva megfogalmazása ennek az egész jelenségnek.
Sok ilyen van.
De sok ilyen van, és így fogalmazzák meg. Na most fontos, és erre viszont óriási erőfeszítés kell, hogy ez egyensúlyban legyen. Mert egy nőnek muszáj anyának lenni, hiába nőnek kell elsősorban lennie, ha muszáj. És akkor ezt egyensúlyban tartani, az egy nagyon erős kihívás. Viszont, hogyha sikerül, észlelik ezt a kihívást, tudatosítják, beszélnek róla, szeretettel áll a férfi a nőhöz, a nő is a férfihoz, akkor lehet az, hogy szóba se kerül, mert nem lefelé megy ez a kapcsolat, zuhanó repülésbe, hanem szinten marad, épül, tapasztalatokat szereznek, és győzedelmeskednek fölfelé. Nem, hogy a vállás irányában. Akkor még van? Most már lehet akkor. Ha van valakinek valami.
A Jerry Kármánynak olvastam egy házassági tanácsadását, hogy a házasság tulajdonképpen egy ház, aminek ugye az alapját meg kell adni, de azt mindig egy épületet mindig szépíteni, formálni kell, tehát mindig van benne valamit csinálni. És annyira lényeges a házasságban is az, hogy egymást építsük, formáljuk, segítsük, mert különben összedől az épület.
Így van,
mármint a házasság. Nagyon szépen egy egész prédikációt hallgattam, én hallottam ezt neked. De annyira csodálatos volt, hogy a szeretett nyelvén mennyi mindent meg lehet oldani a szeretettel.
Például az én feleségemnek nagyon fontos, hogy meghallgassam őt. Tehát, hogyha van valamilyen gondja, problémája, akkor hogy el tudja mondani. Mondok például egy konkrét példát, most pénteken úgy jött ki a munkahelyéről, hogy nagyon rosszul érezte magát, és még azt is mondta, hogy maga szüksége van időre, úgyhogy nem is akar velem hazajönni gyalog, hanem ő magába akar menni, hagyjak neki időt, mert rosszul érezte magát munkahelyi dolgok miatt. Jó, és akkor mondtam otthon is, hogy mondd már, hogy mi a helyzet. Azt mondja, nem akarja, mert nem akarja. De akkor is keresnem kellett egy időt, amikor elmondja, mert tudom, hogyha kibeszéli, és elmondja, és meghallgatom, és bátorítom, mellé állok, együtt érzek vele. Ha nem is jó tanácsot mondok meg, mert ki tud sokszor ilyen összetett helyzetekben azt, hogy megmondja majd a tutit. Nem is az a fontos, hanem az, hogy valaki úgy hallgassa meg, hogy mi bármi történik, bármi van, én melletted vagyok. Együtt érzek veled. Én is rosszul érzem magam, hogyha veled ez van, stb. És a meghallgatás, például az én feleségemnek ez fontos. Nem csak a fizikai, hogy elmosult valami, hanem hogy az embernek ki tudja önteni a szívét, lelkét, és akkor én tudom, hogy ez fontos neki, és még ha nem akarja, akkor is addig ütöm a vasat, míg ki nem szedem belőle, hogy történjen meg az, hogy ő elmondja nekem. Mert jobb lesz neki is, meg nekem is. Mert együtt vagyok vele abban a problémában, együtt tudunk benne lenni.
Nekem van egy ugye magám véleményem, hogy valahogy nem egy formára teremtett az Isten bennünket, se nő, se férfi. Amikor egy nő férhez megy és családja lesz, megváltozik teljesen, nem olyan lesz, mint volt. Mert családcentrikus. És nem minden olyan, mint Csilla, hogy első a férje, de ugyanakkor a gyerek is. Van olyan, aki elsőnek veszi a gyereket, és utána jön a férje.
Igen. Erre de, a saját beállítottsága is erre predesztinálja, hogy ő neki abba az irányba fordítja az energiáit, és akkor onnantól kezdve már nem annyira fontos
mert,
a férje.
Mert mondtad, olvastad, hogy
Igen.
Na most a Biblia azt mondja, hogy a nőnek a feje az ember, a férfi. Akkor vegyünk példát az oroszáról. Ami prédát egy, addig nem ehet senki, míg a nőst, illetve a hím nem eszik.
Igen.
Utána jön az anya, és utána legutoljára jön a gyerek.
Igen.
Ezek szerint így teremtette az Isten az embert.
Igen.
Oroszlánoknál a nőstény
vadászik, és a hím
megeszik.
A hím
megeszik. A házasság az asszony főz, és a férfi eszik. De hát már manapság is a nő vadászik, bocsánat.
Igen.
Úgyhogy minden nőnek jó férjet kívánok, és minden férfi társamnak itt jó feleséget, aki biblikus módon megvan. Hát igen, na most ugye különböző beszélget. Itt vannak még olyan cikkek, amiket fel sem olvasok itt, mert most nem olyan körbe vagyok.
Ilyen jó lett volna, arra kellene, hogy tele van a nevénk
a hát de kell.
A fiatalokkal, és hozzászóltak volna
ezt az egyet adjam oda?
Ezt a jó
de akkor visszahozzak.
Kíváncsi lettem volna a véleményükre.
És szóval meg tudom kérdezni nekem, ha fiatalokkal. Ezt a netről töltötted le?
Netről, igen, netről.
Itt még...
Össze. Ilyen témákról lett volna szó, ha a testvérek eljönnek ezekre, mert egy alkalom volt ilyen, aki itt volt,
nem
tudom.
De hát nem ránk vonatkozik már.
Hát igen, tudom. Ezért voltam bajban is, hogy most mit hogy, amikor nekem ilyen témáim van, nehéz. Időszakokra, tehát korszakokra mondtam. Jó, nos, akkor...
Egyébként meg azok nincsenek házasságok, mert nincsen pénzük a fiatalok, meg egy csomó pénz, mert a szülők azt szeretnék, hogy lagzi legyen a fiatalok. Nem szeretnék.
Azért is. Nem
azért is.
Azért is. Akkor, és még nagyon fontos, hát sok fontos van, de tényleg, az, hogy meglássák a... De hát ahhoz is szeretet kell, hogy meglássa a férfi a nőbe, hogy mit köszönhet neki. Nem ő neki kell megcsinálni azokat, amiket a nő meg leveszi a válláról. És ez a hálaadásnak tényleg meg kell nyilvánulni szavakban.
Milyen legalább. Érdekes, hogy a nő tesszük központi szerepeit?
Miért?
Hát azért.
Hát nincs központi szerep. Központi szerepben a férfi van, azt már megmondtuk.
Igen.
De a férfinak hálásnak kell lenni a nőnek, és a nőnek is a férfinak, a szívébe. Nem kötelező gyakorlatként, hanem tényleg. És ezt szavakkal is ki kell azt fejezni. Azt
mondja őket cselekedetre a hála.
Igen,
más
igen.
Iránt.
Adjunk hálát akkor, amilyen hálát tudunk adni, és kérjünk bölcsességet Istentől, hogy lássuk az ő szemével a életünket. Ha van valakiben rövid hálaadás, vagy imádság, akkor most egy-két ember imádkozzunk.
Köszönjük, mi helyezzánk, hogy rendeltél egy délután, ami számunkra amikor a te szentségeddel, a te igazságoddal, a te rendelkezéseddel foglalkozhattunk, mutathattuk, mélyére nyúlhattunk, ismereteket szerezhettünk a te csodálatos munkádból. Köszönjük, hogy itt voltál és hallgattál bennünket. Köszönjük, hogy mindjártunknak a véleményét meghallgattad. Valahol talán el is raktároztad. Köszönjük, hogy a te igazságod örök, és számára jó és kellemes. Köszönjük, hogy vissza akarod állítani azt az idillikus emberi kapcsolatot nő és férfi között, ahogyan, amilyennek te teremtetted. Erre nagyon jó a te igéd, a te igédnek ismerete, a te ismereted. Köszönjük, hogy nem csak Istenünk vagy, hanem Atyánk is vagy nekünk. Bíztat, taníts bennünket, istápolsz, és fenntartod a mi életünket. Köszönjük, hogy itt ebben a kis közösségben lehetünk te előtted, és hálát fokozhatsz a mi szívünkben minden tanításért, minden percért, amit vele foglalkozhatunk. Amen.
Hálát adok mennyei édesetem azért, hogy ilyen dolgokról is beszélgethetünk itt az imaházban nyíltan, és a te ígéd szerint, ti módon. Köszönöm neked, Úr Jézusom, hogy családban, házasságban élhetek. Köszönöm, hogy erről igazán jó tapasztalataim lehetnek, és köszönöm neked, hogy olyan gondolatokat és olyan cselekvéseket adsz a fejembe, amelyek által a házasságomban hely tudok állni, és jó irányba tudom azt terelni. Köszönöm, Uram, hogy a házasságomban a férjem tölti be az irányító szerepet. Köszönöm azt is, hogy láthatom, hogy ez így jól van. Uram, köszönöm a gyermekeimet, azt, hogy igazán rendes és aranyos gyerekek. Azt szeretném még, Istenem, hogy ők is megtalálnának téged, és a te utadat követve olyan házasságra lépnének majd akkor, amikor eljön az ideje, hogy elmondhatnák veled igazán jó a házasság, és a te irány elvedet követve jó azt megélni. Köszönöm, Istenem, hogy szeretsz bennünket, ad, hogy minél több fiatal ide találhasson az imaházba, hogy hallhassanak ilyen beszélgetéseket, hogy hozzá tudjanak szólni. Adjál a fejünkbe olyan gondolatokat, hogy esetleg szervezzünk ilyen estéket, lehetőségeket, és próbáljunk erre gyermekeket, fiatalokat is toborozni. Áldom és magasztalom szent nevedet, mindezért. Amen.
Uram, hálát adok én is a családomért, a férjemért, a házasságunkért. Köszönöm azt, hogy ott is te lehetsz az Úr, és köszönöm azt, hogy ilyen gondolkozást adtál a férjemnek is, és nekem is. Arra kérlek, Istenem, hogy ne csak most, hanem majd később, 10 év múlva is ugyanígy tudjak gondolkozni, és ugyanígy legyen fontos számomra az, hogy ápoljam a kapcsolatot a férjemmel, hogy legyen fontos számomra az, hogy tudjam, hogy neki mire van szüksége, és akarjam is azt az ő szükségeit betölteni. Kérlek, Uram, hogy áldjál meg így bennünket, ne csak engem, hanem a gyülekezet tagjait, az ő házasságukat is. Amen.
Amen. Istenem, hálás vagyok neked a te igédért, azért, hogy élet van abban, és még ha eltér a mi gondolkodásmódunktól, akkor is, ha a te igéd szerint gondolkodunk, ha örvendezve forgatjuk a szívünkbe azt, ha keressük a igazságát, a valóságát a te beszédednek, akkor áldást hoz az a mi életünkre és a körülöttünk lévő emberekére is. Köszönöm a házasságomat, köszönöm a feleségemet, köszönöm azt, hogy azt mondhatom, hogy szeretem őt ma is, és hogy tudom, hogy ő is szeret engem. Sokkal szegényebb lenne az én életem, hogyha nem szeretném már őt, és sokkal szegényebb lenne az ő élete is, hogyha ha én nem szeretném őt, és az enyém is, ha ő nem szeretne engem. Nagyon köszönöm neked azt, hogy a próbákban, a nehézségekben, amik különböző életszakaszokhoz csapódnak, amikre nem számítottunk. Ezekben a próbákban is ott vagy mellettünk, és ha megnyitjuk a szívünket, és őszinték vagyunk, és elmondjuk a mi nehézségeinket, hogy miért nehéz nekünk valamilyen területen előjárni, akkor te segítesz nekünk, és szeretetet adsz a szívünkbe egymás irányába. Köszönöm a győzelmeket, köszönöm a kudarcokat, amik voltak az házasságomban is. Köszönöm, hogy tanulhatunk mindezekből, és dicsőséget hozhatunk a te nevedre, mert meg akarjuk úgy élni a szövetséget, a házassági szövetséget, hogy az neked dicsőséget hozzon. Áld meg mindannyiunkat, akik most itt voltunk, adj gondolatokat a mi életünkbe, szívünkbe, hogy tudjunk megismerni a te akaratodat a házasságról, akár benne vagyunk, akár utána vagyunk. Kérlek, hogy áld meg a te beszédedet a mi szívünkbe, Jézus nevében. Amen.